Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 155. pivot adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc vagyok, és pivotolni fogunk ma, mindenféle dolgokról el fogjuk dönteni, hogyha nem abba az irányba haladom be kell, akkor új irányt szabunk neki, vagy megnézzük, hogy mások ezt hogy csinálják. Az új irányszabásnak a kedvenc startup kifejezése ez a pivoting, és még mindig nem fejtették meg a Népszabadság, hogy is mondjam, csak új üzleti modelljét, ha csak azt nem tekintjük annak, hogy a Népszabadság szerkesztősége a fedél nélkülben jelenik meg most nem sokára, amit a terjeszteni továbbra is a hajléktalanok fognak, ahol ők azt szokták csinálni, de a népszabi újságírói fogják szerkeszteni a lapot. Ez szerintem egy szellemes megközelítés, és hát a pivotingnak egyfajta gyönyörű iskola példája.
Nézd, fel kell tenni a kérdést, mi az üzleti modell?
Hát, hogy de abszolút létezik is, ismert is a sajtóban. Ugye ez az a fajta terjesztési mód, amikor mindenki annyit fizet a sajtótermékért, amennyit gondol érte fizetni. Ez a mecenatúra mai 21. századi megfelelője, és éppenséggel én régen szeretnék ezen a módon indítani újságot.
Azért jelzem, hogy a újságból befolyó pénz továbbra is a hajléktalanoknak megy.
Jó,
tehát
igen.
Tehát az újságírók akkor fognak belőle részesedni, hogyha maguk is hajléktalanok lesznek. Egyébként ez benne van a pakliban, ugye, ahogy a sajtó áll éppen.
Ez a része természetesen benne van, de ha már az üzleti modellre kérdeztél, akkor csak azt akartam mutatni, hogy ez olyannyira nem szokatlan, hogy német nyelvterületen nem egy helyen láttam becsületkasszás újságárusítást, ami szerint is az utcán vannak ilyen fémdobozok benne, ott a napilap, és bedobsz érte annyi pénzt, amennyit gondolsz, illetve amennyi rá van írva az újságra.
Azért, hogyha a félig online sajtó jövője a papír sajtó, akkor egy picit sírni fogok.
Én is mindenképpen. Nem is kell abba az irányba menni semmiképpen. Inkább csak egyfajta ilyen mementót szerettem volna állítani annak, hogy úgy tűnik, hogy a Népszabadság fölött érzett elkeseredésünk és hisztizésünk, amit a múlt adásban lefolytattunk, az, hát hogy mondjam, csak nem nyert egy új irányt, nem sikerült megnyugtatni az eseményeknek minket a tekintetben. A rosszabb fajta félelmeink látszanak beigazolódni.
Sőt, hát még az annál is rosszabbak, hiszen ha már pivot egyébként, akkor Spéder úr az FHB és a CEMP, ami az Index kiadója tulajdonosa is pivotolt az elmúlt héten, úgy döntött, hogy nem lesz többet bankár, és egy pici veszteséggel adta a bankját. Jó Isten tudja, hogy mi fordult meg a fejében, illetve mit tartottak oda hozzá.
Igen, de ez minket mondjuk kevésbé is zavarna, ha egyébként nem lenne arról is szó, hogy az Index SET is kiadó CEMP médiavállalatot is el fogja adni, illetve hát erről szó nincsen, csak pletyka, de a pletyka már azt mondja, hogy nem, hogy el fogja adni, hanem már nem az övé, és többen simicskát sejtik a tulajdonosi lapon.
Mondjuk az vicces lenne egyébként, hogyha mindenki Lajosa lenne az Index tulajdonosa, már ilyen keserédesen vicces, hogy ilyen sírvavigadósan vicces. Sokkal rosszabb oligarchák is megfordultak a fejembe, hogy ki lehetne még.
Jaj, hát ez messzire vezet, és nem is biztos, hogy érdemes belevágni, de azért azt ne felejtsük el, hogy a G-nap előtti időkig a egyik legijesztőbb oligarcha az maga Simicska volt. Nyilván nem attól változott meg, hogy mert kiesett a Pixisből, hanem
megtalált az urat, hozzászólt az úton.
Na mondjuk olyat már láttunk, igen, hogy valaki megtért egyszer, csak igazad van, lehet, hogy ez történt. És gondoljuk is el így, hogy így volt, így lett.
Igen, ezt is kisétált egy óvontatú fülkéből, ahol azt mondták neki, hogy Lajos három mi atyánk, két ügyvezér, és mondd azt egy újságírónak, Orbán Viktor egeci. Előfordul ez.
Hát elképzelhető. De egyébként, ha már ide keveredtünk, akkor előre rángatok egy híranyagot, ami hát tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy nem is olyan fontos. De az történt, hogy Törökországban egy baloldali hacker csoport meghackelt egy e-mail postafiókot. Ez véletlenségből az államfő Erdoğan vejének volt a postafiókja, aki egyébként mindenféle fontos pozíciókat tölt, most éppen valami miniszter, de korábban oligarcházat itt ott egy kicsit.
Adott el valami red lámpákat esetleg?
Ó, sajnos nem tudom, de arra gyanakszom, hogy lehet, hogy igen.
Mert azt mondják, az nagy biznisz.
Igen, ismerünk ilyen eladókat. Na de, szóval, hogy az történt, hogy a baloldali hacker csoport azt mondta, hogy most akkor tessék szabadon engedni X-et, Y-t és Z-t a Buryből, ha nem, akkor kiszivárogtatjuk ezt a jó sok e-mailt. És nem engedték szabadon, és akkor ők kiszivárogtatták. Hát ez eddig nem olyan nagyon izgalmas, kiderültek mindenféle rosszaságok arról a kormány közeli, sőt kormánytag török férfiról. Ilyen máshol is szokott történni mindenféle következmények nélkül. De itt a kiszivárogtatásnak lett következménye, mert az állam nem viccelt, hanem Törökország szerte, mármint hogy egész Törökországra vonatkoztatva szolgáltató szinten kezdte el blokkolni olyan szolgáltatások használhatóságát, mint a Dropbox, meg a Google Drive, illetve tudom én, a Twitternek megmondta, hogy akkor most vagy törlitek a ide vonatkozó tweeteket, vagy becsukunk titeket, és akkor ők törölték. Szóval, hogy ezt csak azért akartam idehozni, mert jó pár adással ezelőtt egyszer mi már itten lamentáltunk azon, hogy lehet-e olyat egyáltalán, hogy úgymond országosan korlátozzák az internet használhatóságát, vagy hozzáférhetőségét állami parancsra. És hát most ez a unortodox módon gondolkodó államférfi a nem is olyan távoli Törökországban bebizonyította, hogy simán lehet.
De hát ezt Kína tök régen csinálja, és egyébként a kínaiak meg tök régen, akik akarják, cselezik ki a cuccot. Tehát, hogy ez egy ennél azért hosszabb sztori, hogy be lehetett írtani. Az átlagember, tehát aki nem akar, nem tudom én, nyugati újságot olvasni, vagy Dropboxon tartani a pornóját, az a szívni fog. De megkerülhetetlenül betiltani dolgokat, az rohadt nehéz, abban én mindig hiszek.
Ebben igazad van, bár attól tartok, hogy pont az a bizonyos átlagember nem fogja tudni azt, hogy milyen módokon kellene kikerülni ezt a tiltást, és honnan kéne olyan hozzáférés szereznie valami, vagy szereznie valami proxy szerverhez, ami lehetővé teszi számára, hogy...
Azért minden jel arra mutat, hogy az átlagember profin megtanult torrentezni.
Azt sem egyszerű dolog. Igen, meg reklámot blokkolni is.
Igen.
Igen, ebben van valami. Na mindegy, de azért azt gondoltam, hogy csak idehozom, ugye az közismert, hogy van valamiféle rokon érzület a hazánk és a török vezetés között. Szokták egymást példának hozni, meg szoktak pacsizni jó örömmel. Úgyhogy csak azt akarom mondani, hogy ez itthon is megtörténhetne, nem történt meg, nem mutatnak jelek arra, hogy meg akarna holnap történni, de jó lesz mindenkinek a fejében tartani ezt a párhuzamot, egyszerűen csak azért, hogyha esetleg mégiscsak megtörténne, természetesen megvan majd jól magyarázva, hogy teljes joggal blokkolják majd tudom is én a Google Drive fiókunkat, ahol egyébként a munka fájainkat tartjuk, és ahol egyébként emiatt nem tudunk majd dolgozni akár egy hetekig, és persze nem lesz, akit bepereljünk az elmaradt haszon miatt. Szóval, hogy majd akkor is gondoljunk erre a rossz ízű jövendőlésre.
Itt azért megjegyezném azt, hogy az a szerencse ebben az egész helyzetben, hogy a török helyzettel kapcsolatban élesen és egy emberként bátran a szabadság eszmét tiszteletben tartva áll fel Európa, tehát még véletlenül sincsen az, hogy millió eurókat utalunk át, hogy kezeljék helyettünk a migráns kérdést. Már tartsák ott, nézzék meg, esetenként engedjenek be egyet-kettőt, mi pedig cserébe beengedjük vízum nélkül a törököket.
Igen, és nem nagyon hisztizünk azon, hogyha esetleg
tankokkal a vízellenzéket.
Egyrészt, vagy akár blokkolják a Dropboxot. Hát így.
Csodálatos világban élünk.
Azt hiszem, hogy Kelt most ironizált.
Én.
Jó, igazán ez tényleg csak azoknak a hallgatóinknak mondom, akik, hát tudjátok, hogy kiknek mondom.
Ahelyett, hogy csinálnak egy jó kis troll háborút a kommentekben.
Hát a fene tudja, nem, én nagyon középről akarom nézni ezt az egészet, de mostanában egyrészt nem megy, másrészt meg tényleg azt látom a veszélyesnek abban a helyzetben, amiben most éppen vagyunk, hogy kislépéseken keresztül szokunk hozzá ahhoz, hogy olyan dolgok történnek, amiknek egyébként nem lenne normális megtörténnie.
Igen, ezt értem, amiről beszélsz, megérzem is egyébként. Az a probléma, hogy nagyon szeretnék egy tökösebb Európát, ami nem nagyon akar lenni, és emellett mi ülünk a fazékban, és begyújtották alatt a tüzet.
Na jó. Inkább beszéljünk elektromos árammal működő politikától kevéssé érintett témákról. Hát, ha az jobban áll nekünk. Egyébként még egy pillanatra visszatérek oda, hogy a múlt héten ugye a Népszabadság bezárása kapcsán és körül a magyar médiáról váltottunk szót, meg kifejeztük a véleményünket is ezzel kapcsolatban, és arra számítottam, hogy majd a kommentekben most akkor végre egyszer jól megkapjuk a magunkét, és azok a hallgatóink, akik nem értenek egyet velünk, majd jól oda mondogatnak nekünk. És hát nem ez történt. Úgyhogy vagy az van, hogy ijesztőek volnánk, vagy az van, hogy velünk, vagy hozzánk hasonlóan gondolkodó hallgatóink vannak, vagy nem tudom, vagy egyszerűen csak nem voltunk elég érdekesek.
Vagy hozzáverték a telefont a kútkávához, és ellovagoltak a már korábban emlegetett naplemente irányába.
Igen, az is meg lehet. Minden esetre, ha valakiben ott maradt egy tüske, emiatt a kirohanásunk vagy hőzöngés sorozatunk miatt, akkor ne tartsa magában.
Annál is inkább, mert még tárlunk tüskéket különböző helyeken, amiket szabadon fel tudunk használni. De egyébként kütyüket ígértünk, nem mintha az nem lenne politika általában.
Nem, az miért lenne politika?
Ha előre rángatom mondjuk a tortilla sütőrobotot, az maga a nyugat alkonya sajnos. De tehát nagyon sok olyan kütyű van, aminél elő lehet venni azt, hogy ez hogyan és mit gondol a társadalomról, mit mond róla. Ha nem is aktuál politika, de ez ritka az a technológia, aminek semmilyen vonzata nincsen, ami önmagában állott a semmiben, és csak kütyű.
Hát jó, de azért itt a politikának a fogalmát azt elég durván kitágítod, amikor társadalmi hatásokat említesz fel ezzel kapcsolatban. Így persze akár még el is fogadom, de szerintem a tortilla sütőgép az azért az nem politika semmilyen módon. Legfeljebb üzletpolitika, de annak még nagyon szar. Most már szerintem, ha már ennyit beszéltünk róla, akkor elmondhatjuk, hogy mi is ez.
Van egy olyan elmélet, amely szerint startupba azt találják fel a fiatal otthonról most már lassan elköltöző fehér férfiak, amit korábban az anyjuk csinált. De mivel ezek az ötletek részben úgy tűnik, hogy elfogytak, ezért most már vannak olyan dolgok, amiket nem az anyjuk csinált, hanem amiért le kellett menni a boltba, és mondjuk ahhoz fel kellett venni egy cipőt is. Ezek egyike a tortilla sütőgép, ami a kapszulás kávé által megkezdett konzumer nagy menetelésnek a következő állomása. Ez egy olyan cucc, ami beraktak egy olyan kapszulát, ami tartalmaz, ha jól emlékszem, vizet is, de lisztet meg fűszerezést egészen biztosan. És ez az egyetlen egy dologra használható eszköz, ez a végén kisüt ebből egy tortillát magában, majd beledobja a legalján levő fiókba, és itt mondja el a mosolygó asszony a videóban, hogy és melegen is tartja? És aki ezt megveszi közel $500, az utána gyárthat otthon $1 tortillákat a kenyérsütőgép nagyon ostoba kis testvérével.
És nem tudjuk, hogy hány perc alatt, de mindenképpen gyanús, de azért a kapszula a legszebb benne. Több ízesítésben is van, tehát lehet csillis tortillát, meg fahéjas tortillát is sütni a videó szerint.
Ez gyakorlatilag tényleg minden, ami rossz tud lenni egy hardware startup, azt is sikerült beépíteni ebbe.
Nem, egy dolog volt benne, ami nem volt rossz, a videóban szereplő hölgy, aki elmondja, hogy ez milyen jó dolog ez a tortilla sütőgép.
Voltak pillanatok, amikor sikítoztam a videóval. Amikor kihúzza a fiókot, kedves hallgatók, nézzétek meg mindenképpen, olyan hatása van az ember, mint az ördögűző, amikor először látja. Kihúzza a fiókot, belemosik a kamerába, elmondja azt, hogy és ezzel tortillát lehet csinálni, majd átsétál a másik snitbe, és közben így hátra szól még a válla felett, hogy Gondolkozzatok ezen.
Uh-huh.
Anyád a toszt.
Anyád a toszt. Igen, de egyébként, ha már a kapszulás kávéfőzőket megemlítetted, akkor én most hallottam a Connected podcastban, aminek az egyik hostja Devla, egyébként a Daráló podcastban meg ilyen kávé gurmankodást végez. Őtőle hallottam azt, hogy a Nespresso kávégépet ugye úgy szokás emleget, mint egy nagyon drága, de fajlagosan nagyon szar kávét előállító eszközt, mert hogy az jó pofa a gép, de hogy a kapszulákban ilyen nagyon, nagyon konzumer, nagyon ciki minőségű kávékat tesznek. Ám az egyik ilyen istene a kávé főzés, nem, hát hogy hívjuk ezt a minőségi kávéfőzés, van ennek valami neve? A prémium kávéfőzés, mindegy, szóval a
barisztológia, barisztáció.
Barisztációnak a menbunos és Kossuth szakállas férfiak kávé akvarisztikája egyik istene tehát indított egy startupot, ami azt tudja, hogy a Nespresso féle patronokba vagy kapszulákba kávékat tesz, és aztán ezt meg lehet rendelni a neten, és akkor leszállítják. Az a különbség, hogy a világ legjobb minőségű kávéit teszi bele, mégpedig pontosan olyan arányban és olyan pörköléssel, ő maga is pörköli, hogy az nagyon jól igazodik a Nespresso gép egyébként Devla szerint meglehetősen jó mechanikai teljesítményéhez, mert hogy az egy ilyen állandó hőfokon, nagyjából állandó nyomáson képes kávét előállítani, úgyhogy ha jó és ehhez hangolt kávéörleményt adnak hozzá, akkor abból állítólag nagyon jó kávé lesz. Tehát, hogy ezt lehet visszafelé is tekerni, és hogy ugye akkor nem kell sok százezeres kávégépeket beszerezned, hanem egy ilyen 20-30 ezer forintos eszközzel főzhetsz magadnak nagyon jó kávét.
Az a kérdés egyébként, hogy egyrészt a Nespresso izéken, kapszulákon rajta van még a DRM, amit alkalmaztak, mert ők megpróbálkoztak vele, meg megpróbálkoztat egy másik kávés cég is, ami Amerikában népszerű, és lepi el az irodákat, ez a Keurig, vagy valami hasonló, mindegy is. Ők rárakták a 2.0-as kapszulára a DRM-et, valami kis szírszart kellett leszkenelni, és hogyha nem ismerte fel a gép, akkor nem főzött kávét, mert a végén még valami baj történik. Majd a népharag visszaüzte őket gyakorlatilag a sarokba, és azt mondták, hogy jó van, akkor adunk ki még tölthető kapszulát, és csak ne üssetek tovább, légy szíves. És itt a tuzsi pénz.
Szerintem nem, nincs szerintem, mert nem tudok semmit a kérdésről. Leginkább csak azt akartam felemlegetni, hogy visszafelé is van út, és egy ilyen konzumer minőség csökkentésre kitalált eszköz is válhat a top műélvezőknek a készülékévé. Szóval ilyen fajta startupok is vannak. Vov.
Hát, egyébként lenyűgöző.
Na jó, ez már egy félig kütyüs emlegetés volt, de most két hírt akarok idehozni annak kapcsán, hogy a PlayStation VR-t bemutatták, mindenki letesztelte, és hogy mondjuk az Indextől a Verge-ig mindenki azt mondta róla, hogy hát azért ez tök jó ez a PlayStation VR, nem olyan drága, mint az Oculus Rift vagy a HTC Vive, de majdnem olyan jó, és hogy ha valami, akkor majd ez be fogja röffenteni a VR szemüvegek piacát, ami fölött egyébként sokan lamentálnak most is, hogy akkor ez is csak egy olyan hóbort lesz, mint a 3D tévézés, vagy esetleg ez tényleg beindul, vagy mi a fene lesz ezzel egyáltalán. És erről ennyit kell egyelőre tudni, vagy ennyit lehet erről tudni, inkább csak azért hoztam ide, mert ugyanakkor meg két hírrel is találkoztam, ami valahogy furán ide kapcsolódik. Az egyik, hogy a 3D nyomtatók piaca az most évről évre duplázódik egy ideje, és majd a Gartner szerint még jó sokáig duplázódni is fog. Tehát, hogy kezd úgy tűnni, mint hogyha ez a teljesen fura és olyan fajta technológiai trend, amiről mindig is mindenki azt gondolta, hogy ez nincs az az Isten, hogy ez tömegesedjen, az mint hogyha elkezdett volna tapogatózni a tömegesedés irányába, minden ellenkező várakozással szemben.
Mondjuk erre mondja cserébe egy másik elemző cég, a melyik is? Piper Jaffray, hogy a Stratasysnak és a 3D Systemsnek is lényegesen sokkal szarabb harmadik negyed éve volt idén, mint bárki várta, úgyhogy ne nagyon szeresse senki őket most éppen. Esik a részvényárfolyam, nem boldogok a cégek. Nem dőlt be a piac, csak hogy ez a merre mozog a 3D Mtok piac, ez mindig egy nagyon érdekes dolog, hogy azok a válaszok, amiket annyira várunk tőle, hogy megválaszoljon kezdve rögtön, a szevasz, mire való vagy te, azok még mindig nincsenek meg, és még mintha mindig ugyanazt a lufit fújnák azért.
Hát jó, de ez a lufi úgy tűnik, hogy egyre több embert érdekel. Ugye ez a két hír, ez a két elemzői szemlélet típusnak a példája. Az egyik azt mondja, hogy hogyan növekszik, a másik meg azt mondja, hogy na jó, de abszolút értékben, 450 millió, valami nagyon kicsi, vagy ilyen piacoknál nagyon kicsinek számító szám az abszolút érték. Tehát, hogy nyilván nem termelnek elég pénzt most még, mert hogy keveset adnak el, de a növekedés, a növekedés mértéke az egyébként lehet akár kecsegtető is. A másik hír, amit ide akartam hozni, az pedig az is egy ilyen statisztikai izé, hogy ahhoz képest, hogy tavaly az Európában mondjuk úgy, hogy megkérdezettek 18%-a használta a mobiát valamilyen fizetésre, most 54% ugyanez az arány. Tehát ha hihetünk a statisztikának, akkor az európai okostelefonhasználók több mint fele használta, vagy használja már fizetésre, banki szolgáltatások intézésére az okostelefonját. És ez nekem azt mondja, ez a két hír, tehát a 3D nyomtatás esetleges megmaradása, vagy tömegesedése, és a mobil fizetés hirtelen elterjedése, vagy a ezzel kapcsolatos felhasználói szokások, jól berögződött felhasználói szokások változása. Azt mondja, hogy olyan technológiák, amikről nagyon sokáig, nagyon nagy kétkedéssel tudott csak mindenki beszélni, azok adott esetben mégiscsak megtalálhatják az utat. Tehát nem minden ilyen kezdetben furának és nehezen elképzelhetően tömegesedő technológiának az útja a szükségszerű bukás.
Azért itt nagyon kíváncsi lennék arra, és azt hiszem a tanulmány az le, és a Zanza az biztos, hogy nem tért ki arra, hogy mégis honnan jöttek össze ezek a userek, hogy ebből a növekedésből egyrészt mennyi köszönhető annak, hogy bejöttek a szolgáltatóhoz kötött fizetési megoldások, tehát Apple, Samsung, Android Pay és a többi. A másik oldala pedig, hogy ebből mennyi következik abban, hogy kétfaktoros azonosítás meg hasonlókat behozták a banki appokba. És ha egy mód van rá, akkor nem SMS-t küldenek, hanem ott van az app, és csinál neked majd tokent. Tehát, hogy valóban van olyan, aki nem tudom, utalásokat csinál a mobilbankjában, nem csak megnézi, hogy levonták az összeget, vagy megjött a fizetés. Ezek a részei érdekesek.
Ehhez egy adalék tud lenni az a szám, amit egyszerűen nem tudtam elhinni, és mivel nem tudtam elhinni, ezért nem is jegyeztem meg, úgyhogy most lehet, hogy teljes sületlenséget fogok beszélni, de az Internet Hungary-n, ami pár héttel ezelőtt volt, és ahol én is ott voltam, sőt, panelbeszélgetéseket is vezettem, az egyik panelomban pont a sikeres elkereskedelemről volt szó, és ott egyebek mellett ott ült a OTP mobil fizetési üzletágának a vezetője, aki mondott egy számot arra, hogy hányan használják a Simple alkalmazást, amiben ugye parkolójegyet lehet venni, autópályamatricát, mozi jegyet, taxit lehet kifizetni, és a többi, és a többi. És hogy mondta, hogy azt már elég sokan használják. És akkor ott egy kicsit talán élcelődtünk is, vagy legalábbis olyan kétkedéssel néztünk, hogy na jó, jó, de mi az a szám, amit olyan nagyon soknak gondoltok ti. És akkor ő azt hiszem azt mondta, hogy 1,1 millió. Ez most akkor lehet, hogy tehát ez a szám, amire nem emlékszem, azt tudom, hogy egy olyan számot mondott, szerintem 1,1 milliót mondott, amitől nekem leesett az állam, mert az már tényleg sok. mert hogy még azt is mondta, hogy kb. 3 milliárd forint az éves forgalom, ami a Simple alkalmazáson megy keresztül, amiben ugye nem lehet megnézni az egyenlegedet, az kifejezetten csak is mobil vásárlásra, mobil fizetésre szolgál, ami azt jelenti, hogy ez a dolog, ez így van. Ez nem az, hogy nincs. És Magyarországon, ahol nem lehet még Samsung Pay-vel, meg Android Pay-vel fizetni, sehol a világ, a egyetlen boltban se, vagy mondjuk biztosan egy vagy kettő.
Egy darab Android Pay-es cucc van, a Granite Banknak a webbankjában van beépítve egy fizetés, ami Android Pay alapú.
Na, és akkor ehhez képest a Simple meg ami, ha nem mondtam volna, az OTP-nek a mobil fizetési megoldása, az meg az hasít, mint a fene.
Közben meggooglizom én ezt gyorsan. Remélem, hogy az appan Niki dobja. Azt láttam egyébként, hogy Play Store-ban azt írja, hogy 100 és 500 ezer közötti telepítése van ennek az appnak. A másik statisztikai cucc meg nyilván elfelejtette, hogy én be vagyok lépve. Az appanniban tök érdekes ilyen dolgokat megnézni. App és Annie. Ennek a dolognak a neve. Az a baj, hogy a legtöbb izgalmas statisztikai fizetős, de még így is lehet benne turkálni.
Nem feltétlen a pontos számok érdekesek, mert akár a 3D nyomtatásról, akár a mobil fizetésről beszélünk, valószínűleg akármilyen hülyeségek is a statisztikák, a trendet azért jól mutatják, hogy itt egy ilyen exponenciális növekedést látunk, és hogy teljes joggal lehet állítani mind a két esetben, hogy annak ellenére, hogy ezt a dolgot éveken át temették, meg mindenki a számon kérte rajta, hogy miért nem növekszik, és akkor volt egy-két olyan, mondjuk, hogy bizakodóbb elemző, aki azt mondta, hogy hát majd növekszik, mert hogy ez nem egyik napról a másikra indul be, és most úgy tűnik, hogy ezek elkezdenek beindulni, ami egyébként tök fura lenne, ha nem indulnának be. Hát a 3D nyomtatás az határeset, de hogy a mobil fizetés ne indulna be, az igazán nagy meglepetés volna. De hogy mindig mindenki azt mondta, hogy marra nehéz a felhasználói szokásokat megváltoztatni, az emberek félnek ettől, az emberek nem akarnak a telefonjukkal fizetni. Na, hát most meg úgy tűnik, hogy de. És ezt mindezt csak azért citálom ide, mert a VR szemüvegek piacáról is szokás manapság azt mondani, hogy hát ez vagy ez megdöglik az év végére, vagy nem, majd meglátjuk, talán a PlayStation VR meghozza a kedvét a vásárlóknak. Aztán lehet, hogy ez is olyan, hogy ezek a korai képviselők, ezek majd legfeljebb belehalnak a dologba, de egyébként végül a technológia be fog ütni.
Ó, hát ez nagyon, nagyon Dr. Jan Malcolm volt a Jurassic Parkból. A másik fele meg, hogy egy konzumer technológiával foglalkozunk, azt mindenki megszakadta, hogy a mi úgynevezett ügyfeleink, a felhasználók, azok át vannak kurva, és mindenféle félig működő dolgot adnak el nekik évekig, még a végén egyszer csak vagy kapnak valami működőt, vagy mindenki belátja, hogy ez a technológia, ez egyáltalán nem ment, sorry. Nem mondom, hogy ez nem dühít, de sok mindent ellen nem lehet tenni, azon túl, hogy elmondjuk, hogy ez így működik. Egyébként egy szót még azért cserélnék a Simple esetében. Mégpedig az, hogy az ha az mobil fizetésnek nevezzük, az ilyen fél igazság nekem. Az kőkeményen mobil vásárlás.
Mert igaz.
A fizetéses részletet az, hogy bemegyek és odaérintem a kocsmapulthoz a telefonomat, majd adnak nekem egy csapolcsört, az lélegeztető gépen sincsen igazából.
Igen, az egy teljesen másik alkalmazás az OTP esetében, és úgy hívják, hogy OTP, és elég nehéz használni, legalábbis az én tapasztalataim ezt mondják. Jó, igen, igazad van.
Hát még van egy másik sarka ennek, hogy amíg mondjuk a Pestnek a szűken értelmezett belvárosában és a mondjuk a Szimplától pont egy sarokra lehet olyan nagy forgalmú kocsmát találni, ahol vonogatják a vállukat, hogy kártyával? Ezen egyrészt el szoktam mindig csodálkozni, hogy a kártyás fizetés az mondjuk ilyen helyeken nem működik, a másik meg, hogy ezek után a mobil fizetés, ami kis szerencsével terminál cserével jár, bár akik későn léptek, azoknak szerencséjük lesz, mert hogy az NFC is majd tudni fogja egyszer csak. Az meg ilyen távoli sci-fi jövőnek tűnik körkapitánya meg minden mással.
Hát erre most több dolog is eszembe jutott. Egyrészt a Simple alkalmazásban azért van egy pénztárcán menüpont, ami arról szól, hogy az abba konkrétan fel lehet venni a bankkártyákat, meg lehet, tehát lehet ilyen egyenleges fizetést is csinálni, tehát ez a mobiltárca van már benne, ami azért mégiscsak a az online fizetésről szól, de valóban nincs ilyen alkalmazás mód. A másik pedig, hogy hogy a belvárosi kocsmákban azért nem lehet kártyával fizetni, mert a kártyás fizetésnek a tranzakciós illetéke, ami 2-3% szokott lenni az adott esetben, hogy mondjam, ezt nem akarják a hasznukból odaadni a kocsmárosok, akiknek esetleg lehet, hogy nincs olyan nagyon magas haszna bizonyos termékeiken.
Ezt amúgy
hogy az elbírja értem, még ezt a 2-3%-nyi plusz költséget.
Ha a jómódú gazdag részeg egyetemisták és a brit manchesteri vasmunkások nem tudják fenntartani a bankkártyafizetést egy kocsmában, akkor tényleg megette a fene.
Hát meg annál is inkább, mert igen, amikor IT eszközöknek az adásvétele történik az interneten, ahol általában mondjuk kb. 5%-nál nem szokott nagyon sokkal magasabb haszonkulcs lenni, ott ezt tökre értem. A kocsmában nem 5% a haszonkulcs, ezt bátran kijelenthetjük, hanem sokkal inkább 50%, amiből az a 2-3%-os tranzakciós jutalék az bele kéne férjen. Lehet, hogy ott inkább csak az idő miatt, tehát nem elég gyors nekik a PayPass. Hát ezt nem tudjuk.
Nem, ezt egyszer majd hát, ha valaki felméri, és akkor az jó lesz nekünk. Ellenben akarunk mi beszélni a Facebook Workplace-ről, vagy nem akarunk?
Hát engem nagyon érdekel, meg én baromira várom, hogy megjelenjen, de azért ez lehet, hogy csak az én perverzióm. Engem évek óta nagyon érdekel, hogy ki és mikor fogja végre megalkotni azt a ilyen munkahelyi, közösségi munka szoftvert, vagy közös dolgozás szoftvert, ami végre használható lesz, vagy nem lesz teljesen ilyen félreértése ennek a feladatnak. És nekem a Facebook Workplace egy szempontból ígéretesnek tűnik.
És melyik az egy szempont?
Hát, hogy nem kell megtanulni egy új logikát, vagy nem kell megtanulni egy új... Szóval nincsen learning curve benne, hanem mivel ugyanúgy kell pontosan használni, mint a Facebookot, csak ez esetben munkahelyi kommunikációra, ez így mindenkinek magától értetődő lesz, sőt, talán még vonzó is, hogy végre valami, ami úgy újít, hogy egyébként nem újít egyáltalán.
Az lesz nekem a nagy kérdés ebben, hogy a Facebook az meg tudja csinálni azt, amit a fő termékén teljesen képtelen volt, és nem is nagyon akar, a dolgok visszakereshetőségét. Uh-huh. Mert még az, hogy a melyik barátom melyik tüntetésen vesz részt ezen a hétvégén, annak a visszakeresés nélkül elélek. Mit írt a főnököm két nap ezelőtt, amit megcsillagoztam, és valahol a szépben talán még meg lesz, az egy kicsit fontosabb.
Arra gyanakodnék, hogy a Facebook esetén ez a visszakereshetőség meg nem valósítás, ez nem képességbeli hiányosságokat mutat, hanem szándékbelieket. És hogy a Workplace-nél meg nyilván tudni fogják, hogy erre szükség van. Azt hiszem nem mondtuk, tehát csak azért, ha esetleg valaki nem tudná, hogy a Facebook Workplace az a Facebooknak a csoportmunka szoftvere, vagy csoportmunkára tervezett eszköze, ami lényegében a Facebooknak egy ilyen nem is lebutítása, hanem kifejezetten erre a munkai közös munkára, kommunikációra kihegyezett forkja, átírása.
És illetve inkább a kommunikációra, mint a közös munkára, mert mondjuk ez a menjünk bele ketten egy dokumentumot című feature-t, amit gyakorlatilag mindenki más tud a piacon, azt ők meg sem próbálták megcsinálni egyelőre, hanem inkább valami olyat, ami nincsen kint, ha eltekintünk a Slack-től.
Hát meg ezer más meg kisebb megoldástól, az Asana-tól, meg minden mástól.
Tehát, ha a versenytársaktól eltekintünk, akkor egy teljesen egyedi dolgot hoztak most létre.
Nem, abszolút nem, sőt, szerintem ez az a termék, ami egyáltalán semmilyen újításról nem tudok, én legalábbis, hogy nem hallottam, hanem ebben tényleg az lehet az egyetlen versenyelőny, hogy ez egy olyan felület, amit mindenki ismer, és jól megszokott, és pontosan tudja, hogy mit hol keressen benne. Ebből a szempontból érdekes lehet, viszont abból a szempontból, vagy abba bukhat bele, és nekem ez tűnik egy ilyen fejvakarós részének, hogy pontosan az a generáció, akinek ezt igazán szánni kéne, akik egyébként igénylik azt, hogy ilyen csoportmunka szoftverekben, vagy kommunikációs rendszerekben dolgozhassanak, és ne e-mailt küldjenek egymásnak, tehát a millennial generáció, azok már nem Facebookoznak, pontosabban azok menekülnek a Facebookról, és csak az ilyen nagyon nyakkendős, hivatalos ügyeiket tartják ott. Elképzelhető, hogy egyszerűen ez a generációs érdektelenség fogja a Dunába lökni a Facebook workplace-t.
Ez ugyanakkor még Snapchaten ezt viszonylag nehéz megoldani, vagy az ilyen közmondásos millennial Z-generációs, Y-generációs, mai fiatal, digitális benszülött van még kulcsszó, amit nem használtam el most hirtelen?
Nem, azt hiszem, itt volt az összes.
A gyíkembert ne hagyjuk ki. Zök számára létrehozott szoftverekben ezt így nehéz. És akkor egyszer csak eljutunk egyébként odáig, hogy az Excel az sehogy nem lesz szexi, vagy a, nem tudom én, a CNC esztergában rohadtul nem lehet filtreket építeni.
Nem tudom, miért mondod. Hát, ha lehet. Csak még nem találtuk ki. Mi nem tudjuk magunk elé képzelni, hogy hogyan, de az meg, hogy az Excel sosem lesz szexi, ez egy ilyen igazi bölcsészmondat. Én személyesen ismerek olyan jó barátokat, akik számára az Excel kifejezetten szexi.
De Snapchat szexi? Tehát, hogy ilyen menő, menjünk bele dolgozni egy kicsit?
Nem, természetesen nem. De azért az ember a munkaeszközeit ritkán választja úgy, hogy hú, de szexi, inkább akkor dolgozzunk ezzel, hanem hogy hasznos-e.
Jó, csak a Facebook workplace mögött ott van az, hogy ezt már úgy is tudják, ez egy ilyen, ha nem is menő, de a mindennapok része termék, és ezt nehéz folytatni ebbe az irányba sokkal tovább. Tehát, hogy lehet, hogy nem az Excel-t kellett volna mondani, hanem tudom, Pro Engineer-t. Abban sem lesz jelölő barátnak.
Nem kell egy csoportmunka szoftvernél, nem az kell, hogy szexi legyen. Kellenek bizonyos ilyen, tudom én, szexi faktorok is bele, de nem ez az a dolog, ami szerint választják. Ugye ez tipikusan az a cucc, amit nem úgy választanak ki, hogy a két hipster kollega egymás szakállába túrva megbeszéli, hogy ez így szuper jó lesz, mert hogy ezt már többiek is használják, hanem hogy ezt az IT részleg meg a felső vezetés közötti pingpong meccs eredményeként vezetik be, vagy sem.
Ami úgy megint érdekes, tett nagy köröket egy cikk, de az, ahogy nem olvastam végig, úgyhogy csak így bedobom, hogy ez is van. A hülyének kellene, hogy itt dolgozzál, vagy olyan hasonló címre van felfűzve, és ez az emberek kijönnek az egyetemről, majd rájönnek arra, hogy valójában vizet fognak rakodni, sítet fognak rakodni, akár egérrel, akár lapáttal az életükben, és egyáltalán nem az, hogy szexi kutatási témákon fognak dolgozni a továbbiakban. Inkább azt mondom, hogy olvassuk el a következő adást, nagyon érdekes, hogy merre viszi el ezt. Tehát, amennyire tud megváltozni a munka ahhoz, hogy mondjuk egy jó kutató egyetemről kijövőve ne legyen csalódás.
Hát olvassuk el, és ebben ne vágunk milyen bele. Azt gondolom, hogy egy jó kutató egyetemről kijöve egy csomó embernek csalódás, hogyha aztán ilyen való életbeli problémákat, mármint gyakorlati problémákat kell megoldania, de egy csomó embernek pedig, aki ugyanonnan jött ki, annak meg az lenne a csalódás, hogyha továbbra is teljesen absztrakt problémáknak a megoldásával kellene foglalkoznia. Úgyhogy nem feltétlenül annyira ördögtől való az, hogyha kijössz a kutatóegyetemről, és aztán azzal szembesülsz, hogy igazi üzleti terveket kell igazi tevékenységekre létrehozni, vagy egy valódi vegyületet kell csinálni, ami tényleg, mit tudom én, nem tudom, BPA-mentes, és mégis átlátszó. Na jó, hát ahhoz képest sokat beszéltünk a workplace-ről, hogy
nem is akartunk.
Nem is akartunk, nem is látszik, hogy milyen lesz, meg egyáltalán nem tudunk róla még senki, semmit, meg más se tud róla semmit. És úgy sajnálom, hogy most olyan sok mindent jelentettek be, ilyen mindenféle eszközöket, amikről már csomó mindent tudunk, mert tesztek jelentek meg róla, de mi nem beszélünk róluk, mert nem szoktunk beszélni ilyen nagyon konkrét hardware eszközöknek a bejelentéseiről. De pedig azért ott a PlayStation VR, meg ott van a Google Pixel nevű új okostelefon, és ezeket ilyen jó teszteket, jó kritikákat kapnak, mint hogyha jó eszközök érkeznének mostanában éppen a piacra.
Viszont van egy olyan jó eszköz, ami nem, ez valami nem egy jó eszköz, de beszéljünk róla, mert legalább izgalmasan rossz.
Mi lenne az?
A hover kamera.
Én tulajdonképpen szerettem. Azt kell elképzelni, kedves hallgatók, hogy egy olyan drón, ami így körbe van rácsozva, az azt tudja, hogy felteszed a levegőbe, és ott marad. Tehát egy ilyen lebegő drón, ami abban ügyes, hogy viszonylag stabilan lebeg, és egyébként van benne egy kamera, meg egyébként tud téged követni is, és akkor itt tudsz magadról olyan szelfiket készíteni, amin nem látszik a szelfibot, mert a lebegő kamera készíti ezt. Sok ilyesmivel találkoztunk már, nagyon sok ilyen volt az Indiegogon, sőt, szerintem most már nem csak az Indiegogon, hanem a kínai elektronikai áruházak virtuális polcairól is le lehet venni egy csomó ilyet. De valahogy ez a hover camera, ez úgy tűnt, mint ami már egyel közelebb van ahhoz, ami esetleg valódi is lehetne akár.
Igen, meg ez így a legolcsóbbnak tűnik egyébként mindközül. Másképp arra kíváncsi, hogy mennyire fárad itt a műanyag, és amikor összekattintod a kis összehajtogathatós drónodat, akkor az a negyedik összehajtás után is egyenesen fog repülni. De egy tök csinos hülyeség, csak hülyeség.
Igen, valószínűleg hülyeség. Valószínűleg... De aztán ilyenkor, amikor ilyeneket mondok, akkor arra gondolok mindig, hogy nyilván, amikor bemutatták az első selfie drónokat, akkor azt gondoltam, hogy ez is egy ilyen kis jópofa hülyeség, és aztán nem tudok átmenni a városon úgy, hogy ne ütközzék bele 2000 japán turistába, akik mind selfie botokkal fényképezik magukat.
Na ez meg a másik egyébként, hogy a hoverkamerának a bemutató videója, az arról szól, hogy három barát sétál egy olyan városba, ahol előtte kicianozták a turistákat és a helyieket is, uh-huh. és helyenként el van rejtve egy bagettárus és ilyen térművész ember, de alapvetően tökülös az egész, és itt körbejárja őket a selfie drón. Amikor ezt egy tisztességesen turisták által megszent város közepében 800 ember ereszti majd fel, akkor szerintem felmegy majd a vaterán azért a szovjet teniszütőknek az ára.
Az mennyire csodálatos lesz, hogy lesznek turisták, akik selfie drónnal sétálnak, és lesznek, akik teniszütővel, és azok négy lecsapják ezeket a drónokat. Csodálatos lesz, és azon majd összeverekszenek, minden húzakodás lesz. Klassz. Igen, egyébként ez a része teljes hülyeség ennek a selfie drónnak, tehát nyilván nem véletlen, hogy ezek a bemutató videók, ezek többnyire arra a szituációra szoktak koncentrálni, amikor egy szerelmes pár kimegy egy végtelen zöld mezőre, vagy egy még végtelenebb zöld hegy oromra, amiről le lehet látni a közelben kanyargó folyóra, és még csak madarak sincsenek a közelben. Ez tényleg ezeket az összes ilyen repülő kamerákat olyan helyzetben használni, amikor ott még emberek vannak, az legalábbis sok kérdést felvet.
Igen. De tehát szexinek szexi. Ugyanitéken szexinek szexi kategóriában indult a mi volt ennek az apnak a neve? Piknik. Szerintem talán még beszéltünk is róla, ez egy ilyen kaja megosztó típusú startupnak indult.
Egész pontosan magyar startupnak.
Ráadásul Magyarországon, igen.
Azében a
Kicsen Budapestben.
Kicsen Budapestből indult el.
Igen, szereztek is befektetést, fejlesztettek, tárgyaltak olyan szakemberekkel, mint Árvai Péter, vagy mint a Restaurant Day-nek az alapítója, aki egy finn csávó, és eltekertem a nevét, úgyhogy nem fogom, de Timo Santala. Majd ezek után addig fejlesztették ezt az appot, amíg rá nem jöttek, hogy a szakácsok azok megpattannak belőle, vagy akik nem pattannak meg, azok nyitnak egy éttermet, vagy elmennek valahová szakácskodni. Tehát, hogy alapvetően ez a emberek időnként, de nagy rendszerességgel főznek, és oda be lehet jelentkezni másoknak dolog, ez nem nagyon létezik, vagy ők erre jutottak legalábbis. És akkor helyette csináltak, hát gyakorlatilag egy olyan notes appot, amiben lehet fotózni kajákat, és elmenni vele vásárolni.
Meg eltenni mindenféle kajával kapcsolatos gondolatot, inspirációt, receptet, meg ilyesmit. Hát igen, ez történt.
Tudulista fotókkal.
Így van. Azért volt érdekes nekem ezt olvasni, mert ugye azt biztos nem minden hallgatónk tudja, hogy kb. Egy éven át dolgoztam egy másik magyar kaja startuppal, a Jamberrel, ami valami nagyon hasonlóról szólt. Ott is az otthon főzők oszthatták meg a főztjüket az erre kíváncsi éhes emberekkel, és elsősorban hívhatták meg őket a saját lakásukba. És ezért borzasztó kíváncsi voltam arra, hogy a piknik mit mond, hogy miért nem lehet jó kaja megosztós, vagy meal sharing appot, vagy szolgáltatást fejleszteni. És hát úgy, ahogy kelt, mondja, azt mondják, hogy az emberek lusták elmenni azért a kajáért, marra nehéz fenntartani a szakácsok érdeklődését. És egyébként azért is érdekes volt számomra ez a poszt, mert azt hiszem, hogy lépésről lépésre tudtam volna cáfolni azokat a gondolatokat, vagy azokat a meglátásokat, amiket a piknik co-foundere megírt ebben a posztban. Vagy legalábbis olyan ember egy kicsit más dolgokat tapasztalt másképpen, de az igaz, hogy az alapállítás az megáll, olyan ember sem tudta megcsinálni, olyan ember sem jutott el addig, hogy egy sikeresen növekedő startup legyen belőle. Meg egyébként nálunk nagyobb amerikai vagy nyugat-európai próbálkozóknak sem igazán sikerült ezt az ötletet előbbre vinni. De az nekem mindenképpen tetszett, hogy a piknik, ha már ott volt az a 600.000 dollárnyi befektetés, akkor úgy gondolt, hogy azért ezt most már akkor eltapsolják, de nem feltétlenül arra, amiről így szerintük bebizonyosodott, hogy abból nem lesz semmi, hanem inkább valami hasonlóra, és azt a felhalmozódott tudást, ami keletkezett a piknik fejlesztése közben, azt akkor felhasználják, és ezért nem tudom, is én sportkocsikat vásárolnak a pénzből, hanem inkább valami továbbra is valami gasztró vonalban működő dologgal próbálkoznak.
Ki kéne próbálni ezt az appot mindenképpen? Egyelőre nem tudom elképzelni azt, amikor ezt használom, de hát ha...
Nekem szokott problémát okozni, hogy hova írjak fel recepteket, és azt hogyan csináljam. Egyfelől másrészt szoktam találkozni talán Facebookon olyan ilyen Vine jellegű, nagyon rövid videókkal, amik recepteket mutatnak be igen kevés másodpercben. Azt szerintem nem rossz.
Csak ehhez mobilon kell találkozni ezekkel a cuccokkal.
Hát persze, de hát ez egy mobilos alkalmazás.
Igen, de mondjuk én mobilon sokkal kevesebbet Facebookozom recepteket, többnyire gépen találok, keresek, esnek ki innen-onnan.
Igen, de ez mindig torzítja a látásodat, az, hogy te olyan fajta munkát végzel, meg olyan fajta ember vagy, aki iszonyú sokat használja immár 20 éve legalább a laptopját. Én tele vagyok olyan ismerősökkel, akik vagy nem ilyen munkát végeznek, vagy nem olyan az élethelyzetük, hogy mindig kéznél legyen a laptop, és ők meg a telefonjukon élnek tökre 1000%-ig. És olyan dolgokat is onnan oldanak meg, amire te nem is gondolnál, hogy azt onnan érdemes, vagy lehet, vagy jó megoldani.
Persze, ez simán benne van. Azzal, hogy egyáltalán nincsen PC-s megjelenés, vagy egyáltalán nincsen desktop számítógépes felülete, vagy legalábbis nem linkelődött ide be, azzal erősen korlátozza azt, hogy ki fogja ezt használni. Ebben viszont egészen biztos vagyok.
Hát biztos, hogy igen, hogy valamelyest, tehát elveszít a közönség, a potenciális közönségből. Az csak a kérdés, hogy mekkora százalékot, és hogy egyébként mennyi spórol meg azzal, hogy viszont nem készíti el a webes felületét. Tehát lehet, hogy nem érné meg elkészíteni a webes felületet, nem nyerne vele annyit, mint amennyibe kerülne pluszban ez a lépés.
Hát, kérem vissza a pénzemet. Viszont van nagyon jó linkem neked. Tök nagy hülyeségnek tűnik, de ezt viszont ki fogom próbálni. Really Bad Chess néven jelent meg egyrészt egy iOS játék, másrészt meg, ami ennél sokkal jobb, hogy azért ezt a játékot nem nehéz lekoppintani a való életben, annyi, hogy kell hozzá 4-5-6-7-8 sakkészlet otthonra. Vagy legyártani nagyon sok figurát, nem tudom, csavaranyából és füles csavarból. ez annyit csinált ez az app, hogy tökéletesen felrúgta a sakszabályának nagyjából a felét. Onnan indult a fejlesztője, hogy Zach Gage, hogy egy haverjával együtt többször játszott, csak az abban, hogy a haverja bele tanulta magát a sakba elég erősen, ő viszont így nem nagyon. Innentől az egyikük sem élvezte túlzottan a közös játékot. Úgyhogy Zach lefejlesztette egy olyan sakkot, ami minden tábla esetében más random mennyiségű és minőségű bábút kapsz az elején. A lépések ugyanazok, mint az igazi sakban, de tök más, hogy játszol, hogyha nem tudom, első három parasztot helyett lovak vannak.
Igen, szóval nem azon, hogy nem egyforma mennyiségű bábút kapsz, hanem hogy 16 bábút kapsz, csak hogy ez a 16 bábú, ez milyen összetételű, az teljesen véletlenszerű, lehet, hogy az első sorban kizárólag futók állnak mondjuk a gyalogok helyén, és így tovább, és tovább. Gondolom, hogy van olyan, hogy mondjuk királyból csak egy van, de ezt nem tudjuk, van valami intelligencia is abban, hogy ahogy kezdesz belejönni a játékba, úgy kapsz különféle szetteket, vagy szóval, hogy a bábúid értéke, minősége az csökken azzal párhuzamosan, hogy egyre okosabb vagy. A dolog egyszerűen zseniális szerintem.
Igen, igen, csodálatos. Futsz bele teljesen igazságtalan helyzetekbe, belerakták azt a szerencsét, ami eddig nem volt benne, meg kivették belőle azt a mesterség és intelligencia által megfejthetőséget, hogy hát, hogy itt, ha 10 millió nagymester agyát beleöntjük egy processzorba, akkor ez le van győző. Vagy legalábbis tudunk olyan sok számítógépet csinálni, ami iszonyatosan jól játszik, és az emberek többségével nem fog elbírni.
Hát meg ahogy maga a fejlesztő mondja, kivette belőle a sakk lényegét, a magját, azt a részt, ami állandó, és amitől összehasonlíthatóvá válnak a játszmák, amitől vannak állások, azoknak az állásoknak van egyfajta közmegegyezés szerinti megoldása. Itt ez nincsen, mert hogyha az ellenfélnek 13 lova van, akkor azzal egész máshogy kell kezdeni, mint hogyha egy sincs neki. És tényleg ezzel az egyszerű twisttel, ezzel az egyszerű csavarral, azzal, hogy nem mindig ugyanazokat a bábú típusokat kapod, ezzel teljesen felborított valamit, úgyhogy minden más szabály megmaradt egyébként.
Igen, csinált egy nagyon izgalmas nem sakkot.
Egy nagyon izgalmas nem sakkot csináltam, hogy sakktáblán lehet játszani sakkfigurákkal, fekete bábukkal a fehér ellen, tehát minden majdnem hasonlít, és mégis tök más, és egy ilyen, tehát nagyon szélesre tárta a horizontot ezelőtt az igazán konzervatív és nyakkendős játék előtt. Tehát nagyon punk lépés volt, de nagyon jó punk lépés volt, nagyon imádom.
Emlékszel te arra a filmre, hogy a Lé meg Lola?
Igen.
Az kezdődik egy többéképes bőrdeglő jelenettel, amikor egy futballbíró behajítja a labdát, sípol, és a kamerába így hosszan belenézve elmondja azt, hogy a labda gömbölyű, játékidő 90 percig tart, a többi busztán elmélet.
Így van.
Egy körülbelül itt is ez történik.
Ja, gyönyörű. Gyönyörű, ez a mai napunk számomra legkedvesebb felfedezése vagy linkje.
Na, én ezzel mondom egy másik hasonlót.
Hát hallgatlak.
Az egész történet ott kezdődik, hogy jártam otthon Miskolcon a családnál valamikor az elmúlt két hétben, és anyám nagy örömmel újság volt, ahogy talált egy remek internetes boltot, ahol a Isten összes töltőtollát meg lehet vásárolni viszonylag olcsón. Plusz van 248 színű japán tintájuk, ami nélkül ugye az ember nem tud élni. Ez az a pillanat volt, amikor nem kérdeztem meg, hogy hány és milyen liter tinta van otthon. És megnéztem egy hát saját honlappal nem nagyon rendelkező bolthelyes webboltot üzemeltető emberről van szó, ahol tényleg minden van. De tehát a kézműves módon, nem tudom, ilyen gubacsból főzött francia jogásztinta, amivel a jogszabályokat írják, és minden modern töltőtollat eltömít 3,5 másodperc alatt toll, a nem tudom, türkiszkék japán tintáig, és ugyanezt tollból is. És amikor már úgy gondoltam, hogy jó van, akkor ezt most így megálltam, nem veszek magamnak töltőtollat, amúgy sem tudok igazán vele írni, én alapvetően golyós tollakat szeretem. Akkor egyszer csak szembe jött a Japánban élő Szabolcs nevű srácnak a blogján egy ilyen ráerősítős blogpost, aki rákapott a nagyon olcsó műanyag japán töltőtollakra, és hónapokon keresztül tesztelte azokat, majd ezeknek a kínai klónját, majd ami még eszébe jutott. És ebből írt egy olyan blogposztot, ami, ami a blogolásnak ez az igazi aranykorát idézi. Hosszan, jól megírva, sztorikkal, fotókkal, egészen nagyon szép, majd kiukad oda, hogy egyébként a pilotnak a nem tudom melyik 630 forintos tolla az lényegesen, mint bármi más, hogyha valaki rá tudja tenni még a kezét egy olyan töltőtollra, amit a japán gyerekeknek töltőtollal írni találtak ki, az meg még egy kicsit jobb, annyi, hogy smiley van a hegyén, ezzel együtt kell élni.
Hát ez engem nem mozgat meg, de erről nem te tehetsz, sőt, eladtad, nekem tökre eladtad, de azzal a kitétellel, hogy engem valahogy soha nem érdekeltek a töltőtollak. Lehet, hogy ebben szerepet játszott az, hogy én még voltam katona, ott írnok voltam, és írnokként csőtollal és ilyen mindenféle tollszárakkal kellett szabványbetűkkel írnom A1-es lapokra, egészen sűrűn kockázott lapokra mindenféle szövegeket. És talán ezért nem szeretem ma már a töltőtollakat, de hogy akinek ez egyfajta mániája, aki úgy ragaszkodik körülbelül hozzá, mint a jó minőségű jegyzetfüzetekhez, vagy a kézműves karórákhoz, annak ez igazán zseniális lehet egy ilyenbe beszabadulni.
Szerintem, hogy lesz még róla szó, meg fogom nézni ezt a boltot, aminek van offline vetülete is. Annyi, hogy valahol hűvös földön kell még egy kicsit túlmenni hozzá, de akarom látni az embert, aki olyan webbot üzemelt, amiben időnként bele van írva az, hogy és azért tartunk 200 fajta tintát, mert ti kedves vásárlók igénylitek azt, hogy legyen Japánban hajnalban felmegy a nap rózsaszínű tinta.
Oké. A mindenféle kütyük között akkor itt egy újabb, aminek az az érdekessége van, hogy Kelt megtalálta való az interneten ezt a hardware startupot, ami egyébként egy magyar startup, és be is tette az adásnaplóba, hogy erről esetleg beszéljünk, majd ma ránk írta a startup magyar képviselője, aki azt írta, hogy ő mennyire örülne annak, hogy beszélnénk esetleg erről az ő startupjáról, ami éppen az Indigo kampányát bonyolítja. És hát szerintem kétfelé vetelkedünk szörös mákasunkban, de hát igazán ne rajtunk múljon az, hogy ennek a startupnak összejöjjön a pénze az Indiegogón, úgyhogy beszélünk róla. Kelt, elmondott, hogy mit is tud a Nold.
Kedves hallgató, ha szükséged van egy Internet of Things okos garázsajtó nyitóra, amit megoszthatsz barátaiddal és szeretteiddel, már a garázs nyitás élményét, akkor a Noldot neked találták ki. Ha már most köhögve röhögsz és próbálsz félrehúzódni megállósába, akkor egy picit inkább úgy vagy vele, mint én. Mert ez a Nold Open nevű termék, ez ennyi. Belecsavarozod a garázs vagy a garázsajtó nyitódat, vagy a kapunyitó elektronikádat, és onnantól kezdve a Noldos accounttal és Bluetooth-szal ki lehet nyitni okostelefonnal a kaput, illetve gyorsan hozzá lehet adni új usereket, tehát hogy jönnek a sógorik az új verdával, akkor ők is bejutnak, és nem kell adni neki egy másik csipogót, de ez nem a kocsiban van, hanem azért felfűzve a kulcsartójára. Tehát pont ugyanazt tudja, mint a kapunyító, csak most okostelefonnal is. És pont ez a bajom vele. Mármint, hogy ez így ebben a formában nagyon nagy marhaság. Vagy nagyon nehéz elképzelni azt, hogy használható. Én meg akarom osztani bárkivel a kapunyítás élményét. Viszont, hogyha, ha felveszem a másik szemüvegemet, és azt mondom, hogy könnyű hozzáadni, nem tudom, az új pizzafutárokat, amíg le nem merül a telefonjuk, vagy a kollégákat a mit tudom én, teremgarázs eléréséhez, vagy a többi. Tehát, hogy egyszerűbben menedzselhető épületüzemeltetés, akkor ez egy tök jó dolog, akkor oké, és csak nem erről szól a kampány.
Így van, pontosan ez jutott nekem is eszembe, hogy akkor kezdem el érteni, amikor felidézek egy ilyen KKV vállalattelep helyét, ahova jönnek-mennek emberek, adott esetben oda be lehetne, hogy parkoljanak, tudom én, tárgyalni érkező meghívott vendégek, de ehhez vagy portaszolgálatot kéne üzemeltetni, vagy osztogatni a távirányítókat, és ez így menedzselhetővé válik ez a helyzet. erre ez a dolog valóban jó lehet. Lehet, hogy egy kicsit kevésbé megbízható, mint egy távirányító, de lehet, hogy jobban. Nem, ezt nem tudom, mert ugye a telefonunk az mindig szinte fel van töltve, viszont a Bluetooth meg nem az a fajta kommunikációs protokoll, ami a atomstabilitásáról ismerős, és erről hosszan mesélhetnék én egy Xiaomi telefon tulajdonosaként, ami minden más nagyon jól csinál, de speciál a Bluetooth-ban annyira ostoba, hogy azzal naponta háromszor, négyszer bosszant fel.
Tökéletesen emlékszem arra az időszakra, amikor még nem volt okostelefon, PDA-kat használtunk, hogyha éppen valahonnan leesett egy, és a Bluetooth az ilyen szitokszó volt, és itt vagyunk, 10 évvel később van okostelefonunk, nem egy óráig bírják a laptopok, és a Bluetooth tulajdonképpen mindig szitokszó azért részben.
Így van, hát nem részben, az teljes mértékben egy szitokszó. A Bluetooth egy rendkívül vacak protokoll, meg eszköz.
Láttam már dolgokat, amire működik, képzeld.
Hát én nem láttam. Én láttam olyanokat, aminél többnyire működik. Majdnem mindig, szinte mindig működik, csak tehát pont az összes ilyen hardware dolognál a szinte mindig működik, az egyszerűen nonsense. Meg amikor két eszközt akarok összekötni, amelyek egyenként akkora processing power-t képviselnek, amit pár évvel ezelőtt a laptopom sem tudott, és ez a kapcsolat akadozik közöttük, és azt a nagyon-nagyon vékony kis sávszélességet sem lehet átvinni folyamatosan közöttük.
Jó, de mindegy. Nézni kell az önből, mert nem bíznám még Bluetooth-ra én sem.
Hát igen. Nem is a Bluetooth-t akartuk itt gyepálni, hanem a Noldot megbeszélni. Azt egy kicsit fura elképzelni, igen, de tehát nehezen tudom magam elé képzelni azt az élethelyzetet, amikor a családom többi tagjával akarom megosztani a kapunyitó ökoszisztémát, vagy mit?
Okos megoldást.
Okos megoldást, igen. A kampányvideóban van valami olyasmi, hogy a gyerekek elhagyják a kapu távirányítót, és akkor így az anya az bentről a nappaliból nem kijön, de tényleg ki is jöhet, tulajdonképpen. De nem kijön és kinyitja az ajtót, hanem küld egy felhatalmazást az okostelefonos appon keresztül.
Egyébként azt meséltem neked, hogy láttam máshogyan okos kapurendszert, ami pont ezt a rugalmatlanságot mutatta meg, ami a Noldban talán nincsen meg. Egyik barátommal mentem a telephelyükre, este, amikor már nem volt portaszolgálat sem. Úgyhogy ő felhívta egy kollégáját, aki felhívta az épületnek a kapuját, ami ezek után kinyílt, és azért kellett ezt a nagykört megtenni, mert az én havaromnak a telefonszáma nem volt még felvívva a rendszerben.
Uh-huh. Hát igen, ez itt tényleg elég rugalmatlannak hangzik. A Nolt, ha jól értem, akkor az abban jó pont, hogy egy ilyen vigyük fel a telefonszámot a rendszerbe, az egy kicsi mozdulat, és bárki meg tudja tenni, aki jogosítva van erre. Na jó, szerintem megfelelő mennyiségű kétkedéssel ugyan, de beszéltünk erről a rendszerről, és be is linkeljük, úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy neki kéne egy ilyen otthonra, akkor hajrá. Egyébként, csak úgy mondom, nekem tökre kéne egy ilyen itthonra. Egyszerűen csak azért, mert az a hagyományos rádiófrekvenciás megoldás, ami az itthoni, hát nem garázskaput, hanem ilyen autóbeálló kaput nyitja, az a világ legmegbízhatatlanabb megoldása, és nagyon sokszor vagyok nagyon dühös miatta, hogyha ez kvázi automatikussá válna, azt azért én így el tudnám képzelni, hogy az lendít a család életminőségén. Egy egészen inciri-fincirit, pont annyit, ami amúgy klassz, de egy fillért sem költenék rá.
Ezt mondjuk valahol értem. És egy darab linkünk maradt egyébként azért, mert kihúztam a nagyon hosszú de hogy is hívják most? Szegfű Balázs, Karafiát Balázs portrét, amihez csak annyit szeretnék oda hozzáfűzni, hogy Forbes-nak elindult az online-ja, tehát aki üzleti lapot szeretne online olvasni magyarul, az most már ezt is megteheti. És majd belinkeljük az adásnaplóba, hanem helyette azt, hogy a Wall Street Journal-on volt egy nagyon izgalmas cikk arról, hogy hát vannak problémák azzal az elmélettel, amely szerint az eltűnő szírszar kényelmetlen munkák helyére megjönnek a sokkal kényelmesebb fehér galléros munkák, nem így néznek ki a számok. Sokkal kevesebb munkahelyet csinál az IT, meg a számítógépgyártás, meg az összes kapcsolódó dolog, mint amennyi eltűnik, és ezek úgy tűnnek el, ráadásul, hogy ezek a technológiai cégek, ezek kiviszik az országból, az esetünkben Amerikát jelenti. Azokra a grafikonokra ránézni, ami ebben a Wall Street Journal cégben van, az eléggé ilyen kihozanító dolog.
De milyen irányba józanítanak ki ezek a grafikonok?
Abban, hogy baj van, vagy abban, hogy a következő amerikai választás sem lesz normálisabb, mondjuk. Meg hogy nyílik egy olló.
Értem. Magyarul azt mondod, hogy robotok elveszik a munkánkat, ugye?
A robotok elveszik a munkánkat a kiszervezéssel együtt, és amíg nem tudunk ezek helyére munkahelyeket teremteni, addig a populista politikusok most még a mexikóiakról beszélnek, de lehet, hogy 4 év múlva robotokról fognak. Uh-huh.
Azt akartam kérdezni, hogy amikor megjelent az ipari társadalmakban a gépesítés, illetve a szalagmunka, ami sokkal hatékonyabb volt a régi kézműves megoldásoknál, akkor nem játszódott le egy ugyanilyen folyamat?
Nincsen arról a korszakról ilyen statisztikánk. Most kéznél egészen biztosan, itt egy 16 évnyi trend van felrajzolva, és így ennyi. Tehát, hogy nyilván a munkanélkül maradt takácsok belecseszték a folyóba a szerencsétlen Jacquard-t, majd elmentek skandináv lottót játszani.
Hát de igen, ezt mondom.
De hogy sok mindent erre nem tudok mondani. Tehát nem tudjuk, hogy megint ez fog lejátszódni, hogy hirtelen lesz egy olyan ipar. Ebben reménykedik mindenki, csak még nem látszik. És viszonylag hosszú ideje nem látszik.
Én arra akartam kiukadni, hogy ez pontosan ugyanígy, és ugyanilyen fejvakarással játszódott le annak idején. Meg egyébként ugyanígy szokott lejátszódni az, amikor egy új technológia elkezdi kiváltani a régit, vagy egy új üzleti modell elkezdi kiváltani a régit. És akkor van egy ilyen átmeneti időszak, amikor az új technológia, vagy üzleti modell már megteremti a réginek a veszteseit, vagy létrehozza a vesztes csoportot, de még nem ad számukra a megoldást, vagy még a rendszer nem ad számukra a megoldást. Viszont az érdekesebb, hogy én sem nagyon olvasok ilyenkor arról a részéről, hogy na jó, de akkor hogy képzeljük el, mi lesz az emberekkel, akiknek már nem kell mondjuk teherautósofőrnek lennie, mert azt már elvégzi a önvezető teherautó.
Van az egy ijesztőbb kérdés nekem, hogyha a munkanélküli teherautósofőrök 4 év múlva megszavazzák Donald Trumpot, akkor mi van?
Hát mi, betiltja a önvezető autókat?
Vagy kirobbant egy világháborút, vagy betiltja a nőket, vagy betiltja a mexikóiakat, vagy a fene tudja.
Bármi hát ez lehet. Is egy megközelítésmód, igen, de azért az gyaníthatóbb, hogy nem ez fog történni.
Nyilvánvaló idióták jönnek fel a víz színére azért.
Igen, de az a legkevésbé sem ebből a automatizálási parából következik. Szóval az, hogy a populizmus ilyen fékevesztetten nyeri a teret, és hogy csalódottak az emberek, és ezért a populista politikusokat választják, ennek sokkal messzebbre mutató hatásai is vannak, meg az okai is sokkal összetettebbek. Nem az automatizálásban keresném én.
Én nem csak azért a munkanélküliség az rá tud erősíteni, és az automatizálás, hogyha még tovább csinálja ezt, amit amúgy várunk tőle, hogy csináljon, hiszen amúgy ki akar teherautót vezetni.
Igen, szóval akkor igen, tehát nyilván egy könnyen hozzáférhető ellenségképet biztosít az automatizálás számunkra, amikor majd már a migránsokból nincsen elég, vagy nem tudom, már mind itt vannak, és rájuk már nem lehet irányítani dühöt, akkor majd lehet a robotokra. De amúgy én tényleg nem sokat olvastam arról, hogy na jó, de akkor valóban mi lesz? Tehát akkor mi lesz? Miből fognak ilyen az emberek? Tehát, hogyha eljön az a skifik által megénekelt világ, amikor minden kétkezi munkát, a kétkezi alatt itt nem csak a fizikait, hanem a szellemit is értem. Tehát, hogy ezt már elrendezik a gépek, akkor egyrészt, hogy nem fogunk meghalni az unalomtól, ezt még csak el tudom képzelni, mert majd eljárunk inkább squasholni, meg írunk könyveket, meg festünk képeket, de hogy ebből hogy fogunk megélni pontosabban, hogy milyen alapon fogja a társadalom juttatásokkal különbözővé tenni a tagjait, hogy hogyan fogja megkülönböztetni a teljesítményeket.
Honnan lesznek azok a juttatások egyébként?
Így, honnan lesz az egész pénzrendszer, vagy megszűnik-e a pénzrendszer pusztán attól, hogy ha a munkarendszere kivezetődik, mert a munkát gépek végzik kvázi ingyen, akkor kell-e még pénz? Ha nem kell pénz, akkor kommunizmus lesz-e, ami jó-e? Ezek már nehezebb kérdések, és nem nagyon olvastam én ezekre való válaszokról.
Ilyenkor egyébként a szolucionista válasz az egyetemes alapjövedelem, amit valamiből finanszírozunk majd akkor, és hogyha rákérdezel valamire, akkor felemelik a szőnyeget, és megpróbálják alá söpörni. Amely gondolónak amúgy már van egy nem csak egy jobbos, akitől vesszük el a pénzt, hanem egy balos, hogy ezt egészen pontosan hogyan gondoljátok, hogy a segélyrendszerrel a munkásosztályt a szőnyeg alá söpritek a problémával együtt kritikája is. Tehát legalábbis valamiféle vitája van, megoldásra akár csak távról is emlékeztető dolgokat azért nem nagyon látni, ebben teljesen igazad van.
Igen. Most azon gondolkodtam, hogy belemenjünk-e a egységes alapjövedelembe, de szerintem nem menjünk bele. Hanem inkább, nem tudom, én mindig arról szoktam álmodozni, ábrándozni, hogy na jó, akkor most akkor nem tudjuk, hogy az hogy lesz, de akkor ezt úgy kell ezt az egészet elképzelni, mint egy ilyen szuperhősös képregény. Hogy az, hogy honnan van neki olyan ereje, meg miért pont úgy lehet csak használni, és úgy meg nem, abban most ne gondoljunk bele, hanem fogadjuk el, hogy lesz egy olyan világ, amikor majd valahogy nem kell dolgozni, hanem elég művészkedni, meg gondolkodni, meg képezni magunkat, bár minek képezzük magunkat, hogyha a munka miatt nem kell. Szóval, hogy csak úgy próbálom elképzelni a jó részét, hogy az milyen társadalom lenne, ahol nem kéne reggel bemenni a dolgozóba és estig ott lenni, hanem egész nap csak a nem tudom mivel lehetne foglalkozni. És valahogy a pénz az meg nem számítana.
Ja igen, a jó részét azt teljesen el tudom képzelni, hogy működik, csak hát a pénz része számít.
Én egy kicsit azért azt se tudom elképzelni egyébként, mert mégiscsak az valahogy olyan lenne, mint amikor a lottó nyertesnek átutalják azt az 1 milliárd forintos summát, és hogy egy dolog az, hogy egyrészt egy olyan helyzetbe találja magát, amire egyáltalán nincsen felkészülve, és semmiféle stratégiái nincsenek arra, hogy mit kell csinálni akkor, amikor nem kell meggürizni a napi betevőért, de hogy ráadásul még nagyon-nagyon ijesztő része is van, mert hogy az egész eddigi életedet egy ilyen nagy vaskos zárójelbe teszi, tehát mindazok, amik értéket jelentettek, meg amiket teljesítményként éltél meg ami nagyszerű, a saját nagyszerűségedet volt hivatott a saját számodra bizonyítani, azok eltörpülnek amellett, hogy ezekre most nincs szükség, ez most nem így mérjük, nincsenek ilyen kihívások előtted, és akkor ebbe elég sok lottónyertes szokott bele depressziósodni. Kicsit valami hasonlót képzelek el akkor is, amikor egy munkanélküli társadalmat, vagy egy munkaigénye nélküli társadalmat vizionálok. Mert oké, én még csak ellennék valahogy azzal, hogy próbálnék könyvet írni, meg filmet forgatni, de aki mondjuk nem akar könyvet írni, sőt olvasni se nagyon szeret, és azért olyat lehet, hogy valaki ezzel így van. Meg extrém sporton is, az a mi lesz szegénnyel?
Hát így az utolsó megoldása mindig ott van az alkoholizmus.
Aha, és akkor majd a máját ültető robotok kisegítik az embert, akinek ugye pénz nem számít, tehát igazán nem kell majd gyúrnia arra, hogy legyen elég pénz egy új májra.
És a gazdagoknak pedig lesz kézműves máját ültetés. Jó, azt nem oldottam meg, érzem.
Ezt nem oldottad meg eléggé. Lehet, hogy érdemes lenne tájékozódnunk, hogy milyen utópia elképzelések vannak arra a világra, amikor a gépek végzik a munkát.
Egyébként a Jelen Banksnek a teljes kultúra univerzuma ilyesmiben játszódik.
Igen, pontosan.
Ennek megfelelően az összes hőse a periférián vagy párhuzamos birodalmakban van, gyakorlatilag bárhol máshol van, ahol még történnek dolgok. A többiek pedig isznak, partiznak, és időnként nemet váltanak, amikor megunták azt a nemet, amiben éppen tartoznak.
Hú, nem akarok ezzel a képpel búcsúzni. ne említsük mégis csak még pár szó erejéig a Forbes-nak ezt a egészen ilyen New Age-es, nem is tudom, ilyen hosszú szőke copba fogott hajú férfias cikkét.
Hát csak ha szeretnéd, én el tudtam engedni.
Csak talán azért, mert így elsőre elolvasva ez valóban olyan nyelvet használ. A cikk egyébként arról szól, hogy a tudatos vezetőről, meg a Karafiát Balázsról, akinek az a munkája, hogy én vezetőket kócsol a tudatos létezésre. Szóval az egésznek a nyelvezete az egy ilyen, az egy olyan nyelvezet, ami sokakat emlékeztethet a tévé evangelistáknak a megközelítés módjára. Sok ilyen idegen szót használ, meg sok olyan szót, amit valami indiai jóga gurutól lehetett ellesni. De amit egyébként mond, az egy nagyon egyszerű üzenet, és kb. Annyit mond, hogy a jó vezető az nem egy ilyen egóból indul ki, hanem a környezetét figyelés, a környezete boldogulására tört, tehát hogy a jó vezető az nem pusztán a részvényesek nagyobb profitjára törekszik, hanem a dolgozóknak a jólétére és a boldogságára. Szóval, hogy amiket állít ez az írás, arról, hogy milyen a jó vezető és milyen a rossz vezető, illetve milyen a jó vállalat és milyen a rossz vállalat, az egyébként, ha lehántjuk róla ezt a kicsit ilyen hosszú lobogó sejem ruhában a nap lementébe meredős nyelvezetet, akkor szerintem tökre okos.
Érdekesnek hamarabb fogom mondani, mint okosnak, arra még nem győződtem meg, mert olyan, tehát engem nagyon gyorsan kikapcsolnak azok a mondatok, amik arról szólnak, hogy mindannyian csillagtestvérek vagyunk, és a kvantummechanika ugyanarra jutott, mint az ős filozófiák. Ez lángoló vörös fáklyák, hogy itt valaki bullshit el.
Igen, így van, de mondom, hogyha ezt a bullshit márgát letörölgeted a szövegről, és ezt érdemes megtenni, érdemes tehát annyi energiát beletenni, hogy ezt a business coaching Oravec Nórájának stílusát félretolod, akkor már el lehet gondolkodni azon, amit egyébként a Balázs mond.
Azt nem tudom, hogy ezt a márgát, tehát a márgából te gyúrtál le egy nem tudom, agyakszobrot, vagy a feldolgozás, csinálja meg ennek a cikknek a mondandóját, vagy tényleg ott van-e?
Azért gondolom, hogy nem, mert borzasztó egyszerű dolgokat mond egyébként ez az írás. Nem, semmi bonyolult nincsen benne. Tehát tényleg, hogyha így konkrétan kihúznánk a neutrino tükröket, meg a csillagport, akkor ami maradna, az ilyen nagyon strikt egyenes állítások. Csak tényleg tele van ilyen a szeparáció három, micsodája, és olyan jók ezek az ilyen.
Nem az tudom, arrém lapoztam már hárommal, és most az éber élet jegyzeteknél tartok éppen.
Igen, az ego három illúziója, és az én három szeparációja, és ugye itt minden szó nagybetűvel irandult, tehát az én három szeparációja. Tehát amikor az én három szeparációjáról olvasok, akkor elkezdek rettegni, hogy itt valami szektába hívnak engem, de amikor aztán megfejtjük, hogy az én három szeparáció a természettől, az embertársainktól és a saját teremtő természetünktől való elválasztottságot jelenti, akkor már erről, ezzel a helyzettel tudok mit kezdeni, és amikor azt mondja, hogyha tehát figyelsz a természetre meg az emberekre, akkor a kreativitás is menni fog. Mondjuk egy kicsit leegyszerűsítettem, de nem nagyon. Akkor már ez úgy egy átélhető állítás.
És akkor ezzel szerintem egy jobb lezárást adtunk, mint amit előzőleg beszéltük, és nem mondom el, hogy azzal legyen vége az adásnak, de tényleg.
Ez nagyon jó hír. Akkor ezekkel a magvas és felemelő, lebegő, szőnyeges gondolatokkal búcsúzhatunk el, és legközelebb igyekszünk egy hét múlva visszajönni, és nem ilyen sokáig elmaradni, mint most tettük ezt. Vagy nem tudom, megígérhetünk ilyesmit szerinted?
Szerintem egészen nyugodtan, tehát hogy a Buddha után ilyen alacsony földközeli dolgokat mondani, azt tulajdonképpen teljesen belefér már.
Így van, másrészt meg úgy kikérni rajtunk számon, hogyha esetleg mégsem tartanánk a hét napot.
Ez meg a másik fele.
Hát akkor ennek szellemében várunk titeket a jövő héten is, vagy a közeljövőben valamikor.
Úgy, sziasztok!
Sziasztok!